Isten tiszteletünket a 370-es ének éneklésével kezdjük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteletünkön a 246-os számú éneket énekeljük liturgiai énekként.
Az Úré a föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos szép éneket. Mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken.
Thank you.
figyeljétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Kegyelemért könyörgök, Istenem. Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrebbett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten szeret bennünket. A minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható, tisztítsd meg szívünk szándékát, szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapra, oltár előtti felolvasásra kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 6. fejezetében, 19. verstől a 23. versig a következőképpen. Isten igényét olvasom Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből, 6. fejezet 19. versétől. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztántalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Isten Istenben,
mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadott egy szent élettől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a kóborban, harmadnak a földön, a halottak közül. Törölünk a nőnök, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan élek ítélünk, jövőket és voltakat. Tisztelt szeretélőknek, tisztelt szegyelőknek, a szeretet lezárt, a szeretet közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
A héten Pilis Saván 18 év alatti fiatalok gyülekezhettek össze Isten akaratát keresni, és gyülekezetünkből is voltak ott néhányan. Szeretnének erről beszámolni, hogy az Isten tiszteleten nekünk. Megkérem Tamást és Dávidot, hogy jöjjenek ki, mondják el, hogy mit tapasztalhattak meg Isten közelségében.
Hát én a megtérésemről szeretnék beszélni. Úgy történt az egész, hogy én már voltam 4 alkalommal, ez volt az 5. És az első 4 alkalommal nem történt semmi. Úgy gondoltam, hogy jó, most is el leszek, játszok, kicsit igét hallgatok, és ugyanúgy el fog telni ez a hét is. De Jézus másképp gondolta. Beleszólt az életembe. Mert az őrög elkezdett kísérteni egy dologgal, egy bűn rám nehezedett. És akkor imádkoztam Istenhez, hogy segítsen, és Isten ezt a bűnt feloldotta. És aztán, mert az én igém az volt, hogy leplezetlenül kell odaállnunk az Isten ítélő széke elé. És ez úgy érzem, nekem szólt. És utolsó nap, mert mondták a csoportvezetők, hogy nincsen még semmi veszve, még bárki megtérhet az utolsó napon is, megszólíthat minket Jézus Krisztus. És akkor utolsó nap kihívtam az egyik szolgálót, és mondtam, hogy Uram, mert imádkoztunk, és megértettem, hogy én bűnös vagyok, és Jézus Krisztus értem halt meg a Golgota keresztjén. Szóval ennyi.
Nagyon jó volt, amikor indultunk Pilis Csabára a gyerekekkel és a kis busszal. Nagyon jó volt ezt tapasztalni, hogy Isten készítette ezt az utat. Nagyon sok harc volt már az indulás előtt, és úgy volt, hogy csak 4 gyerek jön, aztán volt olyan, hogy nem is biztos, hogy meg lesz a teljes létszám, aztán az Úr ezt is elrendezte. És olyan jó volt, hogy mentünk a kis busszal, és én ugyebár nem ismerem annyira görög szállási részt, és akkor ott beszállt a Dávid és a Sanyi, és akkor rögtön mondták, hogy majd mi mondjuk az utat, hogy merre kell menni, és ugyebár navigációval mentünk, és jó volt azt látni, hogy vezetett minket ez a kis műszer, és olyan jó volt aztán tapasztalni a hétvége során, hogy ugyanígy az Úr vezetett minket, a gyerekeket is az igéje által, és nagyon jó volt azt látni, ahogy a gyerekekben formálja Isten azt, hogy ők tényleg, nekik is vannak bűneik, és hogy minden ember rászorul Isten kegyelmére. És nagyon jó volt az, ahogy egyszer a Naámán történetéről volt szó, hogy Naámán bátor harcos volt, de leprás, és nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy tényleg az Úr világítson rá a bűneinkre, persze nem csak a gyerekeikére, hanem a miénkre is. És olyan jó volt egyszer csoportos beszélgetésen a Dávidéket is megkérdeztük, hogy mit gondolnak, hogy van-e az életükben ilyen lepra, ilyen bűn, ami miatt el kell, hogy kározzanak, és talán Dávid pont úgy mondta ezt, mondta, hogy igen van, és így ahogy kimondta, még ez neki is újdonság volt, ahogy Isten megnyitotta a szívelőt, és ezt nagyon jó volt látni. És nagyon jó volt ezt tapasztalni, hogy attól függetlenül, hogy én is már megtértem, és hívő vagyok, ugyanúgy én is bűnös ember vagyok, és mindig rászorulok Isten kegyelmére. És nagyon sok áldást adott az Úr, több gyerek is elfogadta az Úr Jézust, és meglátta azt, hogy a kárhozatba kell mennie jogosan a bűnei miatt. Nagyon jó volt egy olyan rész, hogy ugyebár délután mindig foci volt a gyerekeknek, és az egyik, Isten úgy vezette az egyik szolgálót, hogy azt mondta nekik, hogy most a játék helyett mindenki üljön le, és kezdje el olvasni azt az igét, amit kapott a hét elején. És olyan jó volt, hogy Isten kegyelme volt, hogy úgy rendezte a délután, hogy elkezdett esni az eső, pedig előtte lévő nap 35 fok volt, és hogy hiszem azt, hogy az Úr azért is, hogy a gyerekek szívében ne legyen az a vád Isten felé, hogy meg úgy a körülmények felé, hogy na, süt a nap, kint is focizhatnánk, és olyan jó, hogy az Úr ezt így lecsendesítette a szívükben. És nagyon örülünk Dávidnak, és imádkozunk majd érte. Ennyit szerettünk volna.
Sanyi, szeretnéd kiegészíteni valamivel?
Hát én is szeretnék egy fontos dolgot bevallani. Voltam én is Piriscsabán, másodjára vagyok ott, és mielőtt én elsőnek oda mentem, hát úgy éreztem, hogy átadtam az életemet az Úr Jézusnak, de mégse történt ez úgy, mert elestem nagyon sokszor, mikor utána kikerültem a nagyvilágba, és nem tudtam felállni. De most volt ez nekünk a héten, és ez engem az igényem ez nagyon megérintett, és utolsó előtti nap kimentem az udvarra, és kértem Istent, hogy valami jelet adjon, hogyha meg akar engem szólítani, és adott is egy nagyon apró jelet, de értettem is, kijött egy szolgáló, és el tudtam neki mondani a bűnömet, és most ezért jöttem is el, hogy ha ide kikerülök a nagyvilágba, ne tudjak elesni, és el is esek, akkor tudjak felállni. És mint elmondtam ezt a bűnömet ott Piriscsabán, úgy éreztem, hogy megkönnyebbültem is, és nem kell titkolnom senki elő, hogy én miket csináltam az eddigi életemben. És nagyon jól esett az is, hogy tényleg ott voltak Tomiék is, meg mindenki, és akkor imádkoztak értem, és pont az ördög azzal kísértett, hogy az előtti nap a testvéremet bevitte a mentő, és tényleg az ördög műve volt, hogyha érezte, hogy Isten kopogtat a szívembe, és a leggyengébb pontot támadta. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani.
Első vasárnap lévén szeretnénk a születésnaposokat köszönteni. Megkérem a fiatalokat, hogy jöjjenek ki. Köszönjük.
Jöjj, Izrael, jöjj, Mátkám, itt van már a vőlegény. Ősel homok felé ruhat, mennyegzőbe víz lelkény. Kelj fel, ma felirat a te napod, és sajtad a fényfel a jót. Mert jön már Urad Jézusod, mert jön már Urad Jézusod. Íme szolgálj, jöjj szívem kedvese, Izraelnek szentje jöjj. Fogad méltó van, minden készen van, ünnepeljünk, eljött az idő. Kelj fel, kelj fel, ma felirat a te napod, és sajtalom, míg felragyog. Mert jön már Urad Jézusod, mert jön már Urad Jézusod. Hadd Izrael, kér Istennek, neveden így szólítva. Térjél hozzám, én szeretlek, enyém vagy, mert megváltottalak. Kelj fel, ma felvirat a te napod, és ad a napig felragyog. Mert jön már Urad Jézusod, mert jön már Urad Jézusod.
A legnehezebb kérés. Legyen meg a te szent akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe víz, ha a szív vérzik, a lélek zokog, s a éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te szent akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie, szívem keserű lázadásba jut, s a értelmetlen előtte az út, sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven igazán, kimba vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz kedvesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz bátran mehetek, s mindennapi kérésem egy marad. Add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet, legyen akaratod, ha étemet. Legyen most, és mindörökké igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem, s ha utat célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
Jézus, hogy csak róla mondok én neked, ő csak ő hordozza minden ritkemet. Ő csak ő hordozza minden ritkemet.
Egy ember azt a feladatot kapja, hogy találjon egy bűnös embert a falujában. Előbb egy házból veszekedés hallatszik.
Azt mondja, elsősztod a levest, ez már megint olyan elhetetlen.
Hát ez nem igaz. Egész nap itt vagyok, konyhába főzök. Nem csinálom ezt tovább.
Jó, erről nem tudok vitát. Elmegyek a kocsmába, amire visszajövök tanul megfőzni.
Ugye, asszonyom, ön elismeri, hogy bűnös azért így kiabálni azzal, akit állítólag szeret?
Még én vagyok a bűnös? Maga nem tudja, kivel élek. Hát ez az ember egész nem csak a kocsmába ül, nem csinál semmit.
Elmegy a kocsmába, és megkeresi a férjet.
Ugye, uram, ön elismeri, hogy bűnös ember?
Én? Hát maga nem tudja, hogy kivel érkezik. Az a nő és maga az ördög. Nem normális.
Bűszennyeztel lelkem, csimbel fogadom, vére árán nyertem, bűnbocsánatot. Vére árán nyertem, bűnbocsánatot.
Akkor megpróbálom börtönben csak talált egy bűnös embert. Ugye, azt mondja, ön elismeri, hogy bűnös, hiszen megölt egy ártatlan ember.
Én csak védekeztem. Ő támadott rám. Ártatlan vagyok.
Bűnhalálbi rincsét Jézus törte le, így lettem fogolyból Isten gyermeke. Így lettem fogolyból Isten gyermeke.
Szomorúan kullog hazafelé, mikor hallja, hogy egy házban imádkozni.
és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a szellemünk vétkeinket.
Hát ez az! Végre találtam egy csapat bűnös ember.
Mármint mi bűnösök? Éppen most imádkozunk.
De hát az előbb mondták, hogy és bocsáss meg a mi vétkeinket.
De hát az csak egy imaszöveg.
Vigyázz, nehogy az imaszöveg más legyen, mint a valóság. Tudsz-e ma bűnös emberként odaállni Isten elé? Mit jelent ma számodra a kereszt? Elfogadod-e, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet Jézusért, vagy még mindig másokat hibáztatsz, és így menekülsz Isten elől? Mert a bűn zsoldja a halál,
az Isten kegyelmi ajándéka, pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Róma 6:23.
Mint királyi gyermek, élet föld porán, szép örökség vár rám, égi koronám. Szép örökség vár rám, égi koronám. Az aranyvárosban lesz lakó helyem, örök mennyegzőben örvendezhetem. Örök mennyegzőben örvendezhetem.
Én ezt mondtam. Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal, és nektek adni a kívánatos földet, mint legékesebb örökséget a népek között. Azt gondoltam, hogy atyádnak hívsz engem, és nem fordulsz el tőlem. De ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlenül engem, Izrael háza, így szól az Úr. Hang hallatszik a hegytetőkön, Izrael fiainak panaszos sírása, mert rossz útra tértek, elfelejtették Istenüket, az Urat. Térjetek meg, elpártolt fiaim, meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy Urunk, a mi Istenünk. Bizony csak csalás folyt a halmokon, zajongás a hegyeken. Bizony csak Istenünk az Úr szabadítja meg Izraelt. A gyalázatos bálvány emésztette ifjúkorunk óta őseink szerzeményét. Juhaikat és marháikat, fiaikat és leányaikat. Fetrengtünk a gyalázatban, szégyenpíra takarunk, mert vétkeztünk Istenünk az Úr ellen, mi is, őseink is. Ifjúkorunktól mind a mai napig nem hallgattunk Istenünknek az Úrnak szavára. Ha meg akarsz térni, Izrael, így szól az Úr, hozzám térj meg. Ha eltávolított színem elől förtelmes bálványaidat, ne ingadozz. Ha őszintén esküszöl az érő Úrra, a törvénynek és az igazságnak megfelelően, akkor áldást kapnak tőle a népek, és vele dicsekszenek.
Ámulok, hogy ő az adatlan, mit tesz értem. Ámulok, hogy ő az adatlan, szenved értem. Minden bűnömet magára vette, minden vétkemet elfedezte, büntetésemet elszenvedte, ott fenn a kereszten. Isten báránya, minden bűnömet magára vette, minden vétkemet elfedezte, büntetésemet elszenvedte, ott fenn a kereszten. Isten báránya, irgalmazz nekem, ámulok, hogy ő az ártatlan, mit tesz értem. Ámulok, hogy ő az ártatlan, szenved értem. Thank you.
Köszönjük szépen a köszöntő szolgálatot, és kérjük, hogy azok, akik az elmúlt hónapban születtek, kikírjük maga jelében, az álljunk. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a testvéreink életére. Isten tiszteletünket folytassuk a 344-es ének éneklésével. Hallgassátok meg Isten igéjét, melyet János evangélium a 12. részéből 44. verstől az 50. versig olvasok a következőképpen. Tehát Isten igéjét János evangélium a 12. részéből a 44. verstől az 50. versig olvasom. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságból jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Ámen. Ez Isten igéje. Édesapám említette nekem, amikor Isten dolgairól beszélgettünk, hogy egyszer megkérdezte egyik munkatársát, hogy olvasta-e a Bibliát, és a munkatársa azt válaszolta, hogy Igen, olvastam a Szentírást, de amikor oda jutottam benne, hogy vagyok, aki vagyok, akkor azt mondta magának ez az ember, hogy hát ez teljesen értelmetlen és felesleges elolvasni. Ugye, amikor Mózesnak megjelent csipkebokorban az Isten, Mózes felfigyelt arra, hogy ég a csipkebokor, és hang hallatszik belőle. Ott az Istennek kérdezte a nevét, és Isten úgy jelentette ki magát, hogy vagyok, aki vagyok. És persze, hogyha a Szentírást csak azért olvasjuk, mert úgy gondoljuk, hogy a általános műveltségünkhöz hozzátartozik a Szentírás általános ismerete, akkor persze, hogy nem érti az ember az ilyen Istenről szóló kijelentéseket. Itt is egy ilyen kijelentéssel kezdődik ez az ige szakasz, amit alapvetően lehetne azonnal kritikával fogadni. Jézus nagyon érdekesen fogalmazza meg, hogy ki is ő. Azt mondja, hogy aki én bennem hisz, az nem én bennem hisz. És aki engem lát, az tulajdonképpen nem is engem lát, hanem azt látja, aki nincs itt, hanem azt látja, aki engem elküldött. Tehát nem azt, aki itt van előtte, hanem azt, aki távol van, aki őt elküldte. Nehéz az emberi gondolatmenetbe beilleszteni, de mégis egyszerű, hogyha a Szentírásnak az összességében nézzük, Jézust Isten azért küldte el ebből a földre, erre a földre, hogy legyen egy képviselője. Legyen valaki, aki kifejezi az Isten szándékát, akaratát az ember felé. Bemutassa az Atya indulatát, szeretetét az ember felé. Az Ószövetségben van egy történet, Mózes első könyvében, 24. rész, amikor Ábrahám az ő öreg szolgáját elküldi azért, hogy Izsáknak, az ő fiának feleséget kerítsen. És ez a szolga elmegy, és imádkozik az Istenhez, hogy Istenem, tesz sikeressé az én utamat, és elmondja Istennek a körülményeket, hogy hogyan szeretné megtalálni azt az asszonyt, aki az ő urának a felesége lehetne. És ott is, ebben a helyzetben is pontosan ez történik, hogy amikor találkozik ez az asszony ezzel az öreg szolgával, akkor gyakorlatilag a szolgának az urával találkozik. A szolga elmondja azt, hogy Ábrahámnak, az én uramnak sok vagyona van, az Úr megáldott őt, tehát az én uram egy áldott, Istentől áldott ember, aki az ő fiának keres feleséget. És aztán, amikor megkérdezi az asszonyt, hogy eljössz-e uramhoz, akkor az asszony azt mondja, hogy elmegyek. Ebben a történetben is az látszik, hogy bár nem az volt, nem az az ember állt ott előtte, aki láthatóan ott áll előtte, akit képviseltek, hanem a képviselő állt ott előtte. De biztos voltak már úgy a testvérek, hogy egy gyermekben meglátták, valakinek a gyermekében meglátták annak a szülőjét. Én sokszor vagyok úgy görögszálláson, megyek az utcán, és meglátok egy gyermeket, és látom, hogy tiszta apja, vagy tiszta anyja. De ezt lehet közelíteni is, a saját gyermekemben magamat szoktam észrevenni. És biztos azok, akik itt szülőként ülnek, voltak már hasonló felismeréseik. Nekem az a problémám, hogy a saját gyermekemben magamat mindig negatív dolgokban látom, de egyébként nagyon aranyos és kedves gyermek. De tényleg saját magamat szoktam látni abban a gyermekben. És hát Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba, hogy rajta keresztül láthassuk az Atyát. És mennyire szüksége van az embernek arra, hogy valahogy így kifejeződjön, valahogy így kiábrázolódjon előtte az Isten. És Isten így tud nagyon sok embert olyan hittel megajándékozni, akik egyébként szüntelenül csak vádolják, vádolták az Istent. Amikor második gyermekünket vártuk, akkor elmentünk édesanyámékhoz, elmondtuk, hogy várjuk a második gyermekünket. Elmentünk Biatorbágyra, találkoztunk édesapámmal, mondtuk neki nagy örömmel, hogy várjuk a második gyermeket, és aztán, amikor a feleségem elvetélt, akkor egyszerűen azzal kellett szembesülnünk, hogy az Istennek a szeretetét az emberek nem értik és nem látják. Nagyon fontos volt az, hogy Isten elküldje az ő fiát, hogy kiábrázolódjon ebbe a világba az Isten. Mert amikor én a bátyámnak elküldtem SMS-ben azt, hogy hát a második gyermekünkkel a feleségem elvetélt, és a végére odaírtam, hogy de Isten szeret téged, akkor a bátyám visszaírta SMS-ben, hogy ezek szerint titeket nem. Második bátyámat beszélek vele a telefonon, mondom neki, hogy második gyermekünket nem úgy fogják hívni, hogy Zoltán egyébként, a második, vagy a másik testvérem Zoltán. Második gyermekünket nem úgy fogják hívni, hogy Zoltán, mert feleségem elvetélt, akkor azt mondja nekem, hogy hát, hogyha az Isten lenne, vagy ha az Isten szeretne titeket, akkor nem csinálni ilyen dolgokat. Mennyire szemben áll az ember gondolkozása az Istennel? És képes arra az ember, hogy szüntelenül csak vádolja az Istent. Mindig megkeresse az életében azt a pontot, ami miatt az Istennek neki mehet. Szembeszállhat vele. Egyébként ez természetes dolog. Mert addig, amíg én nem kaptam meg Istentől az ő szent lelkét, addig én magam is így gondolkoztam. Tehát egyáltalán nem csodálkoztam azon, hogy a testvéreim így reagáltak. Addig én is csak vádoltam az Istent. Pedig Isten jelen van ebben a világban, nagyon is határozottan. Lehet, hogyha megnézzük a híradót, ami egyébként egy nagyon következetes manipuláció, mert sorozatosan csak a negatíreket közöl, megnézzük a híradót, és azt látjuk, hogy földrengés történt, gyermekek haltak meg, gyermekeket öltek meg, akár a szüleik is, akkor azt mondjuk, hogy miért engedte az Isten? Vagy hát, ha mi életünkbe egy szorultságba kerülünk, még a hívő ember is nagyon könnyen szembe fordul az Istennel, és azt mondja, hogy Uram, miért? És már felháborodik, és azonnal érteni akarja. És addig nem nyugszik, amíg valami kis megértést nem talál. Amikor még Nyírtelken laktunk, és hozzájutottam minden nap az internethez, az interneten az egyik videó megosztón találtam egy oldalt. Én is éppen a környezeti katasztrófákat nézegettem, és az egyik oldalra rákattintok, és amikor megnyílik, akkor valaki elkezd bibliai idézeteket sorolni az Isten szeretetéről. Az Isten szeretet adta az igehely. Azt mondom, ezt végignézem, mert itt valami értékes dolognak kell lennie. És ahogy haladunk előre, egyszer csak a háttérben a képek kezdik bemutatni a katasztrófákat. Földrengések, tájfunok, éhező gyermekek, beteg, idős emberek. És akkor mindig a képek aláírt egy kommentáló szöveget, hogy ez a szeretet Istene? A szeretet Istene ezt végzi velünk? Így szeret bennünket az Isten? És akkor a képsorozat után egyszer csak az egész képernyőt betölti egy kérdés. Meddig tűrjük még? És úgy elgondolkoztam azon, hogy most ez azért mit akar? Oda akar állni Isten elé, és be akar neki olvasni? Most mit tudna tenni? Hogy keresi meg Istent, hogy szembesítse Istent azzal, amit ő szerinte itten tett? Azt a káoszt, vagy zűrzavart. Hát a valóság az, hogy bennünk van ez az indulat. Hogy én vagyok a főnök. A szívünk mélyén valójában tudjuk azt, hogy Isten jelen van ebben a világban, hiszen az Isten teremtett mindannyiunkat. A szívünk mélyén nagyon világosan ott van, hogy az Isten él és uralkodik. Csak éppen engedelmeskedni nem tudunk neki saját természetünk szerint. És ebből fakad ez, hogy beolvasok az Istennek. Mert így tudok magam helyzetéből az Isten fölé kerekedni. És az Isten meg van olyan türelmes, hogy ezt meg lehet vele tenni. Pedig hát az Isten nem azt akarja, hogy elpusztuljunk. Itt Jézus is mondja, hogy ebből a sötétségből az ő világosságára akar hívogatni bennünket. Abból a sötétségből, hogy én vagyok a főnök, magam életének az ura, mert ez sötétség, arra a világosságra akar hívni bennünket, hogy az Isten legyen úr az életemben. Jézus világosságul jött ebbe a világba, és beszél velünk. Beszél ezeken a természeti katasztrófákon keresztül is, beszél a munkánkon keresztül is. Én Görögszálláson elkezdtem művelgetni a kertünket, és azt veszem észre, hogy Isten, én elmondom, hogy szeretném ezt jól csinálni, és tegyen bölcsé ebben, de ez nem egy csettintése fog menni, hanem ennek a munkának a folyamatában kell megtalálnom azt a módot, a lehetőséget, hogy hogyan nem hiába való egy kertet megművelni. És amíg ezt megtanulom, megtalálom ennek a módját, addig bizony nagyon sok hiába való fáradozásom lesz abban a kertben. És hát ott Görögszálláson is van, aki mondja, hogy ne a kerttel foglalkozzak, hanem méhészkedjek. Múlt héten vasárnap volt látogatónk, ő is azt mondja, méhészkedjek. De egyébként ő tart birkákat is, és azt mondta, hogy ad egy pár birkát, hát birkákat is tarthatnák. Aztán Poli bácsi is figyelmes volt hozzánk, mert ő azt mondta, hogy virágot termeljünk, és segít benne. És akkor ott volt előttem a rengeteg választási lehetőség, hogy akkor most mit csinálunk, hogyan, miképpen, és hát az egésznek a folyamatában fog ez kiderülni, hogy az Isten miben tudna engem tehetségessé tenni. És nem csak a munkával van ez így, hanem minden dolog, amivel sáfárkodhatunk, amit kamatoztathatunk az életünkben. Tehát Jézus mindenen keresztül beszél, beszél leginkább a Szentíráson keresztül. És a Szentíráson keresztül való beszéde az Istennek nagyon fontos, mert az a beszéd élet és lélek. És ez nagyon éles. És nem babra megy ez az egész, mert tennap reggel fölébredtem, és ott volt bennem világosan, hogy el kell, hogy csendesedjek. És akkor én azt mondtam, hogy most 2 percet imádkozok, aztán majd, amikor a feleségem is felkelt, majd 10 óra környékén megpihenek a munkából, akkor elcsendesedünk. Hogy mondjam el, hogy 2 perc imádkozás után elkezdtem dolgozni, mint a gép, 10 órakor nem álltam le a munkával, és egész nap olyan feszült voltam, mert nem csendesedtem el. Az Isten szólt, hogy csendesedj el, teljesen világos volt. És az egész napon tönkre ment. Mi volt az a 2 perc imádság? Az egy vallásos mázzal bevont szuper emberi cselekedet volt, csak az Isten nem volt benne. Az Isten azt szerette volna, hogy csendesedjek el, harcoljam meg a csendességemet. Harcoljam meg, hogy az Istentől elvehessek valamit. Hogy áldott lehessen az én napom. Hogy a szívemben békesség lehessen. Hát ez nem történt meg. Tönkre is ment az a nap. És már lassan 8 éve élek az Istennel. És nem tanultam ezt meg. Mert ott van még a hívő emberben is az, hogy én vagyok a főnök. Reggel fölkeltem, csendesedj el, oké, majd így meg úgy, de most megyek dolgozni, és dolgoztam is. Én vagyok a főnök. Ott van a hívő emberben is. Csak hát a Luther kabát eltakarja ezt az emberi főnökséget. Misi bácsi azt mondja, hogy azért olyan bő a Luther kabátnak az újja, hogy amikor az áldást adja, akkor bőven áradjon ki Luther kabát újjából az áldás. Persze ez vicc. Ez viccként szánta. Én meg azt mondom, hogy azért olyan bő a Luther kabát, hogy ezt a sok vallásos, hívő, emberi buzgóságot mind-mind befedje. Mert hát ilyen a hívő ember is, hogy saját magának, saját maga urának szeretne lenni. Harcolni kell ezért a csendességért, hogy az Isten beszélhessen velünk. Úgy, hogy a munkában majd a sok hiába valóság letisztul, ha az ember állhatatos, kitartó benne, ugye a csendesség is, a zaj kitisztul az ember füléből, és egyszer csak meghallja az Isten szavát. Azért, hogy én most itt tudjak valamit mondani, elolvastam először ezt az igét, és azt gondoltam, értem, miről van szó. Volt néhány gondolatom, és amikor egy papírt vettem magam elé később, akkor órákon keresztül csak néztem a papírt, és nem tudtam semmit írni rá. És azt kellett mondanom az Istennek, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert holnap ki kell állnom a gyülekezet elé, és ezt az igét el kell, hogy mondjam. Meg kell harcolni, hogy az Isten beszél velünk, hogy tapasztaljam az ő jelenlétét az életemben. És aztán hajnal egyig voltam fent, amikor azt mondtam, hogy most már holnap reggel be fogom fejezni, már lemerek feküdni, aludni. És aztán ma reggel, amikor felébredtem, akkor úgy álltam ide ki, hogy úgy éreztem, hogy nincsen kész a jegyzetem. Még több munkát kellett volna belefektetni. Nagyon fontos, hogy ha szeretnék valamit elvenni az Istentől, akkor azt usakodjon meg. Mert egyébként azért veszem le az Istentől, hogy azt valaki másnak odaadjam. Hogy valakit azzal meggazdagítsak. Valakinek azzal a javára legyek, épülésére. Olyan jó, hogy Isten nem azért akar velünk beszélni, hogy elítéljen. Tehát miután nagy küzdelemmel megtusakodtuk, hogy most mit is akar az Isten velünk, akkor ő nem azt akarja, hogy összeomoljunk, összeszakadjunk, magunkba zuhanjunk, mert elítél és reménytelen a helyzetünk, hanem pontosan azért, hogy megmentse. Olyan ez, mint amikor van egy villanyszámla, amit nem bír valaki kifizetni, és küldenek neki egy fizetési felszólítást. És a fizetési felszólításra mondhatja azt az ember, hogy hát az előző havit sem tudtam kifizetni, most akkor ezt a két havit hogyan fizetném ki? Aztán jön a harmadik havi. És a negyedik havinál már ott van, hogy azonnal esedékes, különben kikapcsolják az áramot. És amikor valóban kikapcsolják az áramot, akkor kinek tehet szemrehányást az az ember? Ugyanis szóltak, hogy fizetni kellene. Isten is beszél az emberrel, beszél újra és újra és újra, de amikor az Isten akarata nem valósul meg, hogy itt az igében olvassuk, ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam. Isten szól újra és újra, de ha nem lesz valósággá az Isten beszéde, az élet és lélek beszéde az én életemben, kinek tehetek szemrehányást? Emberi természetem szerint az Istennek. Hát hogy engedted meg Istenem ezt? Közben ő már réges-régen szerette volna gondozásba venni az életemet. Nagyon, nagyon fontos ez az üzenet. Az Isten nem azért szól, hogy elítéljen. Itt a fiatalok előadták, hogy van egy ember, aki keres egy bűnös embert, és nem talál. Hát valóban így viselkedünk mindannyian. Mindig a másik az oka. És amikor emlegetjük hívő emberként is, hogy Uram, az én bűneimet bocsáss meg, akkor sokszor azt sem gondoljuk komolyan. Pedig így az Istennek nincs lehetősége megújítani, újjátenni az életünket. Isten az egész életünket szeretné újjátenni. Szentírásban van az is, hogy senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára. Ugye miért nem tesszük ezt? Azért, mert az új posztó erős anyag, a régi ruha meg már egy kopott, szétmosott anyag. És hogyha az új posztóból tesszük a foltot, akkor az kitép a régiből. És nagyobb lesz a szakadás, mint előtte volt. Mit jelent ez az életünkre nézve? Az, hogy az életünket Isten teljesen újjá akarja tenni. Nem pedig foltokat tenni rá. A régi életünkre új foltokat. Mert a kettő nem tud együtt működni. Isten azt szeretné, hogyha a teljes életünkbe bele nyúlhatna, mint Úr. És amikor Bia Torbágyon voltunk házaspári héten, én ezt az igét kaptam egyébként, nekem akkor ott hangsúlyos lett, hogy Isten nem csak azt akarja kezébe venni, ami engem is nyomaszt, meg fáraszt, meg ami már számomra is elviselhetetlen, hanem a teljes életemet. Amire esetleg így emberileg azt mondom, hogy ez egy rendezett terület, kényelmes, vagy biztosított, vagy egzisztenciálisan biztosított, Isten azt is szeretné a kezébe venni. Az életemnek minden egyes kis területét. Legyen az anyagi, vagy család, vagy munka, bármi, szórakozás. Mert hogy mindegyik területnek megvan a maga veszélye. És amikor ezeket a területeket úgy rendezzük be, hogy abban én vagyok az Úr, akkor ezek a veszélyek előbb-utóbb előjönnek. És az Isten közben szól, egyszer is, kétszer is, háromszor is, de aztán csak az ember ítéletére hangzik az ige. Pedig hát Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse, megtartsa azt. Amikor majd a mennyben ott fogunk állni az Isten előtt, és elszámolunk ezzel a pár évvel, amit itt eltöltünk, akkor nem nagyon lesznek ilyen kifogásaink, amiket itt a fiatalok az előadásukban elmondtak, hogy nem én vagyok a hibás, hanem a másik az. Mert az Isten színről színre fogjuk látni, és így a saját életünkkel színről színre leszünk tisztában. És nem fogunk tudni mást okolni. Azt fogjuk látni, hogy bűnösek vagyunk. Az Isten kegyelme nélkül oda mennybe be sem mehetnénk. Jézus nélkül, aki utat készített, be sem mehetnénk oda. Jézusnak nagyon fontos volt, hogy az atyának engedelmeskedjen, az atya akaratát cselekedje, hiszen pontosan így valósul meg az, amiről az elején beszéltem, hogy eljött ebbe a világba, hogy bemutassa az atyát. És az atyát pedig csak úgy tudja bemutatni, hogyha azt cselekszi, amit az atya mond. Hogyha itt a testvérek, akik szülők, elküldik a gyermeküket a boltba, és azt mondják neki, hogy kislányom vagy kisfiam, vegyél a boltban egy kiló kenyeret, és a gyerek elmegy a boltba, és azt mondja, hogy csókolom, én kérek egy kiló krumplit, és aztán hazamegy, akkor képviselte azt a szülőt abban a dologban? Nem. Jézusnak nagyon fontos volt, hogy cselekedje az atya akaratát. Annyira fontos, hogy kerestem egy példát a János Evangélium 7. részben, amikor a testvérei azt mondják neki, menj fel Jeruzsálembe a lombsátor ünnepére, és cselekedjél nyíltan, ne titokban, hanem nyíltan. És Jézus azt mondja nekik, hogy nem megyek, mert még nem jött el az én időm. Aztán, amikor a testvérei elmennek az ünnepre, akkor Jézus is elindul erre az ünnepre titokban. Na most megint az az ember, aki kritikusként olvassa a Szentírást, nagyon könnyen azt mondja, hogy tessék, itt van, Jézus is hazudott. Azt mondta a testvéreinek, hogy ő nem megy el, aztán elment. De a Szentírás összességéből mi derül ki? Az, hogy Jézus a teljes életét az Atya akaratának szentelte alá. Az Atyának adta oda magát, neki akart engedelmeskedni. Vagyis, amíg az Atya nem mondja, hogy menjen arra az, nem mondta, hogy menjen el arra az ünnepre, addig ő nem is mozdult. És aztán elindult, amikor eljött az idő, hogy elinduljon. Érdekes, hogy Jézus miközben cselekedte az Atyának az akaratát, eljutott arra a pontra, hogy az életét is oda kellett adnia. Itt a felolvasott igeszakaszunknak a végén, 50. vers, én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Jézus azt mondja, hogy miközben én cselekszem az Atya akaratát, azt tapasztalom, hogy amit ő parancsol nekem, az örök élet. És miközben cselekedte az Atya akaratát, az életét kellett odaadnia. Értjük ezt, testvérek? Hogy a mi emberi gondolkozásunk mennyire korlátolt, mikor az Isten akaratáról van szó. Mert hogy az örök élet, az sokszor, sőt, az Istennek való engedelmesség mindig azzal jár, hogy meghalok. Mert feladom a saját akaratomat. Odaadom magamat az Istennek. És Jézus úgy tudta cselekedni az Atya akaratát, hogy odaadta az életét. És azt mondja, tudván ezt, hogy az Atya parancsolata örök élet. Olyan jó, hogy nem látásban járunk, hanem hitben. Hogy Isten olyan hitet tud ajándékozni az övéinek, hogy még a halálba is, a halálig is elmennek az övéi. Biztos hallottak a testvérek keresztény mártírokról, de Bibliában is ott van István vértanú, akit megköveztek, hogy ott van Pál apostol, aki szüntelen a halál révén állt, miközben Istennek végezte a szolgálatot. Ezt a szabadságot szeretné nekünk megadni az Isten, hogy úgy tudjuk cselekedni az ő akaratát, hogy akár a halálig is. Nehéz ez. De Isten így tud bennünket építeni. Így tud minket megóvni az ő ítéletétől, hogy az ő szava ne csak ítélet legyen az életünkben, hanem megmentő élet és lélek beszéde. A 2 Sámuel 12. részében Dávid tusakodásáról olvashatunk, amikor Betsabétól születik neki gyermeke. Ugye Dávid és Betsabének a kapcsolata Isten előtt bűn volt, mert paráznaságból indult ki az egész. És mikor megszületik ez a gyermek ebből a bűnös kapcsolatból, akkor bár Dávid bőjtől és könyörög az Istenhez, de a gyermek meghal. De milyen jó, hogy az Isten szava nem csak ítéletként, nem csak leleplezésként volt ott Dávid életében. Hiszen később bement Dávid Betsabéhoz, megvigasztalta, és Betsabé teherbe esett, és aztán fiú szült, aki Salamon lett. És Salamonról már azt mondja az ige, hogy az Isten, az Úr, az ő szeretetébe fogadta ezt a gyermeket. Isten mindent meg akar tisztítani az életünkben. Még az ilyen bűnös kapcsolatot is meg akarja tisztítani. Hogy abból áldás származom. És aztán Dávid után Salamon lett a következő király Izraelben. olyan király, aki szív szerint való volt, mint az apja. Aki kért Istentől bölcsességet, kért lehetőséget arra, hogy tudjon dönteni jó és rossz között, és Isten azt mondta, hogy kedves volt nekem, hogy te ilyet kértél. És ezért még sokkal többet is adok neked. Áldott volt a gyermek. Egy bűnös kapcsolat Istennél így megtisztulhat. Kérdés, testvérek, hogy amikor mi ebben a világban képviseljük az Istent, akkor milyen Isten képet mutatunk? Azt mutatjuk-e be, hogy az Istennel lehet packázni, vissza lehet élni türelmével, szeretetével, vagy azt mutatjuk be, hogy az Istennek való engedelmesség áldás jelent a mi életünkben és mások életében. Azt mutatjuk ebbe, hogy az Isten gazdag, és hogy tőle olyan sok mindent elvehetünk, amire nem is számítottunk, nem is gondoltunk. Vannak nagyon nehéz helyzetben élő emberek ott körülöttünk, és én úgy szeretném, hogyha megértenék, hogy az Isten gazdag. Csak hát az emberi értékrend anyagi gazdagságra vágyik. Az ember természete anyagi gazdagságra vágyik. És hát nekem is sokszor kísértésem az, hogy szeretnék gazdag lenni. Nem is kicsit, hanem nagyon. És elmondom ezt a testvéreknek, mert szerintem nagyon sokan előbb vagy utóbb belefáradunk abba, hogy nem látjuk a holnapot. Hogy hogyan és miképpen lesz az megoldva. És hagyd mondjam el a testvéreknek, hogy amióta kint lakunk Görögszálláson, azóta olyan dolgokban lehetünk gazdagok, amiket az Isten nélkül semmiféleképpen nem tapasztalhattunk volna meg. Mind közösségben, mind anyagiakban. És olyan jó lenne, hogyha így tudnám képviselni az Istent, és mindenki maga helyén úgy tudnám képviselni az Istent, hogy bemutatom őt nektek, mint gazdag Istent, aki megtart és megment. Engem megmentett, és téged is meg fog, ha engem meg tudott menteni. Olyan jó lenne, hogyha gyülekezetünk egysége, az egésze úgy tudná bemutatni az Istent, hogy ő juttatott el bennünket idáig. Kik vagyunk mi? És mi a mi házunk népe, hogy eljuthattunk idáig? Ámen. Imádkozzunk. Áldalak, Úr Jézus, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy bemutass nekünk az Atyát, és megszabaduljunk abból az átokból, hogy szüntelenül az Istennel szemben menjünk, ellenkezzünk vele. És mindig bűnbakként emlegessük, hogy ez helyett bemutass nekünk, mint gazdag Istent, aki meggyógyít bennünket mindenféle emberi hibánkból, bűnünkből, mulasztásunkból. Bemutasd őt úgy, mint aki a legreménytelenebb életet is helyre tudja hozni. És mint aki lelki javakkal meggazdagítva szabaddá tud tenni ennek a világnak a csalásától, tévútra vezetésétől. És a veszteségeinket segít elhordozni. Hogy nem egyedül, nem a magunk erejéből összeroppanva, nem a magunk tehetsége és adottsága szerint helyünkön megállva, hanem a te megmentő, megtartó kegyelmed szerint. Kérlek, árasz ki ránk a te igazságod szerint ezt a lelkületet, indulatot. Vedd kezünkbe az életünket, az életünknek az egészét, annak minden részletét. Nem csak azt, ami gyötör és fáj, hanem az egészet. hiszen mindenestől fogva bűnben fogantattunk és születtünk. Szükségünk van rád, Úr Jézus. Kérlek, beszélj velünk, munkáld bennünk, hogy vágyunk a közelségedre. Az ige hadd szólhatna. Segíts meg harcolni, hogy meghalljuk a te hangodat. És áldalak azért, mert most is jelen vagy ebben a világban, hiszen még élünk, és nem jött el az ítélet napja. Legyen áldott örökké a te szent neved. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő hét vasárnap helyettesítéssel Isten tiszteletünket megtartjuk. Most azért én hirdettem az ígét, mert nem sikerült az egyházmegyéből olyan lelkészt keríteni, aki szabad lett volna erre az időpontra. Nem csak Sivácsi van szabadságon, hanem nagyon sok lelkész szabadságon van. Köszönöm a testvérek türelmét. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, és kérdezem a jelenlévő férfiakat, hogy kedden 17 órakor összetudunk-e gyülekezni férfi körre. Van munka is, amit lehetne végezni. Akkor kedden 17 órakor férfi kör lesz. Hirdetem még, hogy augusztus 13-tól 19-ig nemzetközi ifi hét lesz Sátoralja Újhelyen. 15-től 20-áig Pilis Csabán a 18 év felettieknek lesz ifjúsági hét, illetve augusztus 20-án a csendes napunkat megtartjuk. Ezzel kapcsolatban készült meghívó, ilyen plakátszerű meghívó, és ilyen kisebb formátumú meghívó, amit azért készítettünk, hogy ha valaki szeretne hívogatni meghívóval másokat, akkor ebből tud vinni magával, és néhány alapinformáció szerepel. Például az az alapinformáció is szerepel rajta, hogy Isten szeret. Úgyhogy nagyon hasznos ez a meghívó. Kérem a testvéreket, hogy hívogassanak erre az alkalomra. Csendes napunknak a témája, a címe Cselekvő Isten. És nagyjából azt szeretnénk megfogalmazni ezen a csendes napon, hogy mit cselekedett velünk az Isten, hová jutott el bennünket, kivé lettünk, kik vagyunk mi, és hogy merre haladhatnánk tovább. Tehát a délelőtti bevezető áhítat után lehetőség lesz bizonyságtételekre. Elköszönünk Kétitől, megismerkedünk Kis Mátéjékkal, akik érkeznek a gyülekezetünkbe szolgálónak, illetve a Sátoralja új helyen szolgáló angol nyelvű csapat reménység szerint majd itt is egy rövid szolgálattal jelen lesz közöttünk. Utána ebéd után a szociális szolgálatainkról szeretnénk igei alapon beszélgetni, együtt gondolkozni. Kérem azokat, akik a szociális szolgálatainkban dolgoznak, tehát a gyülekezetünknek a munkatársai, hogy kérjék el Istentől, mit tudnának ehhez hozzátenni. De itt én hangsúlyozom azt, hogy igei alapon. Tehát nem statisztikát közölnénk a testvérekkel, hanem hogy Isten mit adott lehetőségként nekünk ezekben a szolgálatokban, merrefele haladhatunk benne, hogyan lehet önkéntesként is belekapcsolódni ezekbe a munkákba. Hiszen nagyon fontos az önkéntes munka egy gyülekezet életében. És aztán lesz egy záró istentisztelet, amely úrvacsorás istentisztelet lesz. Házon belül oldjuk meg a szolgálókat, Misi bácsi lesz az egyik szolgáló. És ajánlom a testvérek figyelmébe az imádság listát, és köszönöm a testvéreknek, hogyha hordozzák imádságban egymást. Nagyon fontos, hogy Isten előtt legyen az életünk, hiszen valamikor saját magunk nem is tudunk odaállni a dolgainkkal Isten elé, de Isten azért adta a közösséget, hogy egymás terhét hordozzuk. Isteni a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünket folytassuk a 347-es ének első verszakával. Te Isten, teremtő szó a te szavad, és minden ember életét meg tudod újítani. Kérlek, hogy ezt a megújító munkát cselekedd egyen-egyenként az életünkben, és mint a gyülekezeti közösség, így egységben is, hadd lehetnénk áldottak a te akaratod szerint. Hadd juthatnánk arra a világosságra, amit a napról napra ki akarsz nekünk jelenteni. Munkáld bennünk az, hogy vigyázzunk a veled való közösségre. És így áld meg azokat is, akik felé szolgálunk, hogy megláthassák, felismeressék, hogy te nem úgy vagy jelen ebben a világban, hogy az emberi természetünk azt mondatja velünk. Te nem kegyetlen, és velünk játszadozó Istenként vagy jelen, hanem megmentő Istenként. Hadd lehetnének körülöttünk egyre többen ilyen megmentettek. Hadd tudnának bűnök bilincsei lehullani kezekről. Áld meg így a szolgálatainkat. És ne engedd szem előtt évesztenünk, hogy miért is indítasz bennünket a szolgálatokban. Áld meg a gyülekezetnek a szociális szolgálatait, hogy azok lelki munkát végezhessenek. Segíts ragaszkodnunk hozzád. Segíts minden lehetőséget megragadnunk, az időket, az alkalmakat áron is megvásárolnunk. Kérünk, Úr Jézus, hogy óvd meg az ilyen mulasztásoktól, amikor emberek üdvössége múlik azon, hogy helyünkön voltunk-e. Embereknek a boldogulása. Köszönöm, Úr Jézus, hogy eléd vihetjük a Hallhuber Attilának a édesapját, hogy az ő fizikai állapotában, betegségében vedd őt körül, és adj mellé olyan családtagokat, olyan embereket, akik valamiféle segítséget, vigasztalást, reménységet tudnak neki nyújtani. És kérünk mindazokért, akik betegséggel küzdenek, vagy akik betegeket ápolnak, hogy ne feledkezzünk meg te rólad. És köszönjük, hogy te azt a szabadságot szeretnéd megadni nekünk, hogy akár mind halálig hűek legyünk hozzád. Köszönjük, hogy így akarsz az életünkben munkálkodni. Kérünk Misi bácsiért is, családjáért, hogy a pihenésüket veled tölthessék. Valóban felüdülhessenek, és úgy indulhassanak újra a szolgálatban, hogy te beszéltél velük, csendességük volt veled. Látják azt, hogy merre haladhat az életük, a gyülekezet élete. Kérünk Kis Mátéjékért, akik érkeznek a gyülekezetünkbe, hogy őket is vedd körbe, készíts fel erre a szolgálatra. És minden lehetőséget segíts nekik úgy kihasználni, hogy amit tőled elvettek, azt áldásként tudják továbbadni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy így viselsz gondot rólunk. Legyen áldott a te szent neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék el a te neved. Jöjjön el a te országodat, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyük kísértésbe, szabadj is meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Végezetül legyétek az Úr áldását. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Amen. Folytassuk meg ezt a szénekünket.